Vassza traktátus 35-ös lapját fogjuk tanulni, és 34-es lap végén tartunk. Zevi mérsele, ha van egy valamilyen vagyonelem, akár egy ingóság, akár egy ingatlan, és két peres fél egyaránt azt mondja, hogy ez az a sajátja, és hogy ez már az atyájé, felmenőjé volt, és ez az ő örökségének a része, de egyikük sincsen birtokon belül, akkor ilyenkor mit kell csinálni? Nincsen semmilyen további indikációnk, vagy bizonyítékunk egyik oldal felé sem. Marab Nachman, Koldalim Gvár. Azt mondta, Marab Nachman, ebben az esetben, amelyik az erősebb, az kerekedik felül. Tehát tulajdonképpen erőszakkal valamelyikük birtokon belül kerül, akkor az törvényesen nála is marad. Azt kérdezi a Talmud, hogy ez miben más, miért tér el attól a törvénytől, amit abban az esetben mondunk, hogyha van két ingatlan, amelyik egy napon született meg, tehát két olyan ingatlan, amelyik nem született meg, bocsánat, két olyan szerződés, amelyik egy napon lett aláírva. Magyarul mondjuk van egy ingatlan, és két fél is előáll egy-egy szerződéssel, amiben az van, hogy mondjuk ajándékba kapták ezt az ingatlant XY-tól, mind a két szerződésen pedig ugyanaz a dátum szerepel. Ebben az esetben mi a szabály? Vita van Ráv és Smuel között. Ráv már Echlaik és Smuel már Sudedet Dajani. Ráv szerint ebben az esetben a két félmivel ugyanolyan indikációjuk van a földre nézve, ezért osszák fel maguk között a ingatlant. Smuel szerint pedig bízzuk a bírók belátására. Például, hogyha itt egy elnökozásról van szó, akkor a bírók intuíciója, hogy melyik az a kettő közül, akinek inkább feltételezzük, hogy a ingatlan eredeti tulajdonosa ilyen ajándékot adott volna, és annak adják, annak ítéljék meg a földet. Most ugye itt mit látunk, hogy vagy felosztják, vagy az intuíciójuk alapján eldöntik. Mi az oka annak, hogy ebben az esetben, mint az előbb említettünk, itt azt mondja Rav Nachman, hogy aki erősebb, az kerekedik felül. Szóval nagyon egyszerű, mert ott valamilyen módon véglegesen el kell dönteni a helyzetet, mert nem lesz semmilyen feltetően semmilyen további indikációnk arra, hogy az egyiké vagy a másiké az a dolog. A mi esetünkben, ahol nincsenek bizonyítékok, nincsen mondjuk két szerződés, mint itt, hanem csak két érvelés van. Mind a ketten azt mondják, hogy ez az övék. Itt a jövőben eldőlhet valamilyen irányba a dolog, előállhat valamelyikük mondjuk tanúkkal, és akkor annak kell majd ítélni a dolgot. Addig is viszont a bíróság nem akarja magát olyan helyzetbe hozni, hogy utána felül kelljen írni a saját döntését. És ezért inkább azt mondjuk, hogy legyen azé, aki erősebb, az kerekedik felül. Más nem adott, na, másik forba, ha már mi jól, de vagy kéne még kicsit hosszú jól, de az elői mérát cselé, a hát jól, az elői mérát cselé, lakát jól, de jachlaik, szerintem, na jó, de akkor vegyünk egy másik esetet, ahol ugyancsak nincsen semmilyen bizonyíték, csak érvelés van, és a jövőben lehet, hogy elő fognak állni valamilyen bizonyítékkal, valamelyik fél. És mégis a Talmud azt mondta, hogy, inkább, hogy addig is osszák fel egymás közt. Mi ez az eset? Amikor valaki mondjuk egy csereügylet részeként elcserél egy tehenet egy szamárra, vagy vesz egy szolgálónőt, és mondjuk a tehén, illetve a szolgálónő szülnek. Ellenik a tehén, vagy szül a szolgálónő. És nem tudjuk, hogy a született kisborjú, vagy szolga, az addig született, amíg még az eredeti tulajdonosnál volt az anyja, vagy azután, hogy már átkerült az új tulajdonoshoz. Mind a ketten azt állítják, hogy a ellet borjú, vagy a kis szolga a sajátjuk. És ott mit mondtunk? Hogy osszák fel az értékét a borjúnak, vagy a szolgának. Pedig itt is lehet, hogy előáll később mondjuk két tanú, és bizonyítják, hogy az egyiké, vagy a másiké az a szolga, vagy a kis borjú. Miért nem mondjuk itt is inkább azt, amit Rav Nachman mondott, hogy kol dálink vár, hogy aki erősebb, az kerekedik felül. Azt mondja, Talmud haszam, de háj iszlédra, de ma majna, de háj iszlédra, majna, hachi, de már, le, de már, de már, le, de már. Azt mondja, Talmud, igen, de a különbség az mégiscsak megvan. Abban a tekintetben, hogy ott, ahol itt a ellett kisborjúval, vagy a született szolgáról van szó, mind a két félnek valamilyen köze biztosan van tulajdonjogilag a dologhoz, hiszen az anyja a szolgánőnek, vagy a kis szolgának, vagy a kis borjúnak az előbb az egyiké volt, aztán a másik élet. Tehát ez egy olyan hivatkozás, egy olyan referencia az, hogy valamilyen köze van tulajdonjogilag az egyiket, vagy a másikhoz, amire alapozva lehet azt mondani, hogy akkor felezzék meg az értékét. Viszont a mi esetünkben, ahol Rav Nachman, amiről Rav Nachman beszélt, amikor egyszerűen csak mind a ketten érvelnek azzal, hogy ez enyém, a másik azt mondja, az enyém, ott biztos, hogy valamelyikéjük hazudik, és ezért nem lenne illő, hogy valamelyikük hazudik, és nem csak hazudik, hanem semmi köze nincs az adott dologhoz, és ezért nem lenne illő, hogy az egyiknek vagy a másiknak a dolog felét odaadjuk. Amar nehardai, imba elhod mások végzik ba, imba egy cina iszem jadai. Talmud tovább megy, és arról beszél, hogy mi van akkor, hogyha ebben az esetben, amikor ketten is előállnak azzal, mondjuk egy ingatlan kapcsán, hogy az enyém, és a másik is azt mondja, hogy az enyém. De egyikük sincs birtokon belül, és olyan egy harmadik ember is azt mondja, hogy ő nem azt mondja, hanem egyszerűen birtokba helyezi magát. Bármifajta érvelés nélkül, akkor attól nem tudjuk elvenni, vagy nem fogjuk elvenni, mert kinek a javára vennénk el? Kinek a javára mozdítanánk előtt a birtokból? De Tanirab Hia Gázlan se Rábin Lássói Gázlan, ahogy Rab Hia is mondta, hogy ha valaki a közösséget lopja meg, tehát valami olyasmit lop, amiben kapcsolatban senkinek sincsen konkrét tulajdonjoga, vagy birtokjoga, azt nem tekintjük tolvajnak, abban az értelemben, hogy nem tudjuk tőle elvenni a dolgot. És itt is erről van szó, hogy nem lehet elvenni az illetőtől ezt az ingatlant, mondjuk, mert nem tudjuk, hogy igazából kinek a javára vennénk el tőle. A vásia mellőlem is még gázlan, mellő is még gázlan, lőnitten le is savar. A vásia azt mondja, hogy nem, ez nem igaz. Igenis elvesszük tőle az ingatlant. És az, aki a között lopja meg, az is tolva ilyen értelemben, hogy elveszük tőle, akkor mire gondolt Rabbi Hia, amikor azt mondta, hogy aki a közt lopja meg, az nem tolvaj, arra gondolt, hogy a bűnét nem tudja jóvá tenni, mert nem tudja kinek visszaadni. Hirzisásanim jemli jöjjöm. A misna folytatását idézzük, hogy valaki 3 éven keresztül napra pontosan birtokon belül volt, akkor ugye az elbirtokolja az adott ingatlant. Amarabi Abba, Idalilei Ihu Gufét Szánon de Piril Alterev Hazak. Azt mondta, abban az esetben, hogyha a tulajdonos, az eredeti tulajdonos mondjuk segíti a szüretelést a birtokon belül lévő személynek, akkor azonnal birtokon belül kerül és létjön a birtoklás. Miért? Mert nem segítette volna. Tehát itt ugye a 3 év az akkor kell, hogyha az illető 3 évig birtokban volt, és az eredeti tulajdonos nem tiltakozott.
De abban az esetben, ha nem csak nem tiltakozott, hanem kifejezetten segített, és a viselkedésével kimutatta, hogy ő tulajdonképpen teljesen békében van azzal, hogy az illető birtokolja az adott földet, akkor nem kell várni 3 évet, akkor ez azonnal létrejön. Amár ez víz, amár vimtan be, amár lepérőjsz, ha irádetív, nem mond. Ugyanakkor azt mondta Revzvíd, hogy ha az illető azt mondja, hogy igen, hát segítettem, de hát azért segítettem, mert vagy akár ha segítettem is azért, mert én egy bértermelésre odaadtam neki a földet, tehát tulajdonképpen elismerem, hogy a gyümölcs abban az időszakban az övé volt, de ez nem azt jelenti, hogy elismerem, hogy az a tulajdonában is áll. Ani mi libeszeg sas, avalácha salus laj. De ezt is csak mikor mondhatja az illető, hogyha még 3 éven belül vagyunk. De 3 év után már nem tehet ilyen érvelést. Amin év rácsiláv kána, illepari ahszi mai hávélele mei bár. Azt mondta le vácsiláv kánának, hogy de az tényleg így van, akkor tegyük föl, hogy valaki a haszonélvezetét vagy a gyümölcsét átadja valakinek, tehát mondjuk bértermelésre odaadja, és több mint 3 évre adja oda, akkor mit kellene csinálnia annak érdekében, hogy 3 év után az illető nem mondja azt, hogy hát ez a föld az enyém, mert én ezt birtokoltam, és te nem tiltakoztál a birtoklásommal szemben. Amelei buje leile mühje. Azt mondta neki, igen, hát mit kell csinálni? Azt, hogy a 3 éven belül többször, legalább egyszer, újra és újra ki kell fejeznie, ki kell nyilatkoznia, hogy ez a föld, ez nem az illetői, attól még, hogy ő van birtokon belül, hanem ez csak a haszonélvezetére, vagy a gyümölcsére, vagy bértermelésre kapta meg. De illői téma, ha az nem így lenne, hogy így kell eljárni, akkor lenne egy másik problémánk, hogy van egy olyan kölcsönfedezeti konstrukció, amit ugye úgy hívunk, hogy maskanta de szura, amit a rabbik is elismertek, mert arról szól, hogy valaki kölcsönad valakinek, és az illető fedezetként ad neki egy ingatlant, egy termelő ingatlant, és az a megállapodás, hogy amíg nem fizeti vissza a kölcsönt, addig az illető haszonélvezője lesz az adott földnek, és a haszonból, a megtermelődött haszonból folyamatosan csökkenti a tartozást, egészen addig, amíg akár így teljesen vissza nem törleszti a tartozást. De kasszabbé jó, sálom sányi, illén tipok áradből dobolai keszek. Ugye, és ez szerepel a szerződésükben, hogy amikor vége van a haszonélvezet éveinek, az akkor van, amikor a haszonélvezetből teljesen visszatörlesztette a kölcsön. Így káves lény, stármes kántege be, van már a kuchabi a daj, ha fél már, mint a mehemen. Most, hogyha a haszonélvező ezek után elteszi a szerződést, és azt mondja, hogy ez az övé, és tulajdonképpen ő évek óta birtokon belül van, mert ez az övé, akkor hinni kéne neki, és táknére van, mit ide azt, hogy egy nép széda, elébből élek a műhely. Ez nehezen képzelhető el, hogy egy ilyen helyzet előállhasson. Az azt jelenteni, hogy a rabbik elfogadtak egy olyan jogi konstrukciót, amiben ez a veszély, a visszaélésnek ez a veszélye, ez fennáll. Mi a helyes eljárás, hogy ez a visszaélés ne jöhessen létre? Hogy az illető tulajdonos az időről időre nyilatkozza ki, hogy ez a föld az valójában az övé, és az, aki birtokon belül van, az csak egy ilyen szurai fedezett szerződés keretében van birtokon belül, de nem azért, mert ez a sajátja is így, el lehet kerülni, hogy elévüljön a dolog, és az illető elbirtokolja a földet. Ugyanúgy a mi esetünkben is, ha valaki csak egyszerűen a haszonélvezetét odaadja a földnek, vagy bértermelésre odaadja, ha hosszabb időre adja, mint 3 év, akkor időről időre tiltakozni, vagy ki kell nyilatkoznia, hogy ezt a földet ő csak haszonélvezetre, vagy bértermelésre adta oda, de nem azért, mert a föld az illetői lenne.